és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs istentiszteletünk kezdetén a 372. dicséretünknek énekeljük az első, negyedik, ötödik és hatodik versét. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik: könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigyel mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Te tanítád régenten a prófétákat, igazgatád ő nyelvüket és írásukat. Te tetted bölcsé a szent apostolokat, hogy megtérítsék te hozzád minden széles világot. Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosíts meg elménknek nagy sötétségét. Ronsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét. Válasz minket magadnak élő templomul, vigyed mi könyörgésünket szent áldozatul. Vedd ki már e világot a kárhozatból, engedj igaz hitben való kimulást e világból.
Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelének második részéből, a 19-től 22-ig terjedő versekből. Ezért tehát nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten háza népe, akik az apostolok és próféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve, és benne növekszik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt épültök a lélek által Isten hajlékává. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy nem csak elmondtad, hogy mit kellene tennünk, nem csak irányt mutattál, hogy merre kellene mennünk, hiszen sem cselekedni nem tudunk nélküled, sem egy lépést tenni nem tudunk nélküled abba az irányba, amelyet megmutatnál. De az a jó, hogy te magad vagy az út, az a jó, hogy te magad vagy az, aki elvégzett bennünk a cselekedetet is, te magad vagy az épület alapja, maga az épület, sőt, még a zárókő is. Urunk, hálát adunk neked, hogy szilárd alapot adtál a lábunk alá, hogy nem kell keresgélnünk, nem kell kétségeskednünk, Nem kell kétségbe esnünk és aggodalmaskodunk semmi miatt, mert az egyetlen szilárd alap, ami vagy aki van ezen a világon, az te vagy, és mi te rád építhetjük az életünket. Ezt köszönjük neked, ezért magasztalunk, és ezért kérünk, hogy ennek a mai estének is te légy az alapja. Hadd építsünk rád, sőt, te magad építs erre az alapra. Így szentelj meg bennünket ígét hirdetésében és hallgatásában egyaránt. Légy itt közöttünk, szent lelked által. Amen. Egyetlen ige verset emelek ki a felolvasott néhány vers közül, az Efézusi levél második részének a 20. versét. Akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Kedves testvérek, tegnap az emberi életet építkezéshez hasonlítottuk. Valamilyen alapra emeleteket, épületeket húzunk föl, míg el nem érünk a zárókőhöz, a csúcshoz, a toronyhoz, ugye attól függ, hogy milyen épületről van szó. És így épül föl a mi egyéni életünk, és így épül fel a gyülekezet. Tegnap az alapról beszéltünk. Először azt láttuk, hogy szükség van alapra. Aztán az, hogy nincs más alap, csak egyetlen egy. És ez az egyetlen egy alap Jézus Krisztus. Ő, ami bűnbánatunknak az alapja, megtérésünknek az alapja, újjászületésünknek az alapja, sőt, egész hívő életünk alapja, ő az egyház alapja, és nagyon kihangsúlyoztam azt, hogy nem a hit az alap, nem a megtérésünk az alap, nem az újjászületésünk az alap. Ezek hihetetlen fontos dolgok a mi egyéni életünkre nézve, de hogyha ezek lennének életünk alapjává, akkor bizony ingoványos talajra építkeznénk. Hiszen hányszor megrendül a hitünk, hányszor kétségbe vonjuk saját megtérésünket is, de hogyha életünk alapja nem a hitünk, nem a megtérésünk, nem az újjászületésünk, hanem Jézus Krisztus, akkor az sziklaszilárd alap. Ma folytatódik tovább ez a gondolatmenet. Tegnap ezt láttuk, hogy ő a kőszikla alap, ma viszont alapkövekről és sarokkőről olvastunk az igében. Hát lenne mégis más alap, mint Krisztus? Amit ugyanis az apostolokról és a prófétákról mond Pál, az ugyanazzal a görög szóval van kifejezve, mint tegnap az alap. Tegnap azt mondtuk, hogy az alap Jézus Krisztus, most pedig ugyanezzel a görög szóval az apostolokról és a prófétákról beszél Pál apostol. Ki tehát az alap? Kedves testvérek, most ugyanúgy alapozásról szól az ige, mint tegnap, csak más jellegű a kép. Egy másik képet használ a Biblia most az építkezésnél. Itt nem arról van szó, hogy le kell ásni a kőszikláig, hanem másképpen történik az alapozás. Egy másik házépítési képpel él az apostol. Itt ebben a hasonlatban ugyanis úgy történik az alapozás, hogy az építő legelőször kiválaszt egy alkalmas helyet, ahol az egész épületnek meg akarja vetni a szilárd alapját. Ez lesz a legfontosabb sarok. Ide helyezi el a sarokkövet, vagy másképpen szegletkövet. Az egész épület összetartó ereje és felépítése ehhez a sarokkőhöz történő szilárd és biztonságos rögzítéstől függ. Tehát leteszi az építőmester a szegletkövet egy kiválasztott, alkalmas helyre, és mindent ehhez épít hozzá, az egész alapot ehhez építi hozzá, és hogyha ez a szegletkő biztonságosan van lehelyezve, és megfelelő nagyságú és szilárdságú, akkor az egész alapot rögzíteni fogja, az egész épületet rögzíteni fogja. Armitage Robinson a jeruzsálemi templom déli falánál egy 12 méter hosszú sarokkövet tárt fel. Gondoljuk meg, hogy ez milyen óriási méret. 12 méter hosszú sarokkő. És azt lehet mondani, hogy egy-egy ilyen sarokkő három dimenzióban biztosítja a szilárdságot, mert tartja az épület hozzá csatlakozó alapköveit, két dimenzióban, és biztosan lehet fölfelé is építkezni, mert megtartja, megalapozza mindazt, amit ráépítenek. Hadd olvassam fel még egyszer az igét, és lássuk most már a mai efézusi gondolatnak az üzenetét. Tehát rólunk beszél az ige, akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Az első gondolat, amelyet Isten rám helyezett, hogy elmondjam a testvéreknek, hogy nem velünk kezdődik a hit. Megtérése után a hívő ember gyakran beleesik abba a hibába, hogy minden áron fel akarja találni a spanyol viaszt. Mint hogyha a hit vele kezdődne, és mint hogyha neki kellene mindent kitalálni. Azt hiszi sokszor a hitre jutott ember, hogy előtte nem volt semmi, hogy mindent neki kell felfedezni Isten országában. Persze vannak más jellegű hívő emberek is, de azért bőségesen akad ilyen is. Amikor ifjú koromban Kelenföldre jártam az ifjúsági közösségbe, úgy beszéltünk erről az ifiről, hogy megyek a gyülibe. Az ifjúságit, azaz, azonosítottuk az egész gyülekezettel. Azt hittük, hogy rajtunk kívül nincs is más hívő ember a gyülekezetben. Megyek a gyülibe. Pedig csak egy ifi órára mentünk. És nagyon kiózanító volt megtudni azt, hogy kedves, idős testvérekből álló imaközösség már 20 esztendeje imádkozott azért, hogy az ifjúság végre megtérjen. Ugye amikor megtértünk, Isten megkegyelmezett rajtunk, azt hittük, hogy mi velünk kezdődött a hit. Pedig már 20 éve imádkoztak a mi megtérésünkért. Nem velünk kezdődik a hit, és ezt nagyon fontos tudni. Nem tehetjük félre azt, amit az elődök hitben elértek. Nagyon sokszor el szoktuk mondani azt, hogy a reformáció egyik legfontosabb felfedezése, vagy újra felfedezése az volt, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. És ezt azért kellett megfogalmazni a reformátor atyáinknak, mert annyira elburjánzott a hagyományokra alapozott hit a katolikus egyházban, hogy ki kellett mondani, hogy vissza kell mennünk a forráshoz, vissza kell mennünk a tiszta forráshoz, az egyedüli alaphoz, a Bibliához. De azért ne essünk a túlsó végletbe se, hogy csak a Biblia, és teljesen mindegy, hogy 2000 éven keresztül az adott bibliai szakaszokat hogyan magyarázták azok a hitben előttünk járt őseink, akik tényleg élő hittel és alázatos szívvel közeledtek a Bibliához. Nem tehetjük félre ezeket a magyarázatokat. Nem velünk kezdődik a hit. Nem tehetjük félre azt, amit az elődök hitben elértek. Tehát ez lett volna az első gondolat, ez mint egy zárójelben szerettem volna megjegyezni, hogy ez is a mai igének egyik fontos üzenete, de most inkább nézzük meg a sarokkő által kifeszített teret, a három dimenziót. Először is olvasunk erről, hogy az apostolok alapköve. Itt természetesen az Új Szövetségben található apostolokról, azaz Jézus tanítványairól van szó. És rajtuk kívül még apostolnak nevezhetünk néhány tanút, akik az Úr Jézust ismerték, vagy akiket már a megdicsőült Jézus Krisztus hívott el a maga szolgálatára, mint például Pál apostolt. De rajtuk kívül, tehát a 11, aztán a pluszban kiválasztott Mátyás, Pál, és még az ige egy-két misszionáriust nevez apostolnak, rajtuk kívül nincs több, mert ők az Új Szövetség apostolai, ők voltak Jézus tanítványai és elhívottai. És nagyon fontos erről beszélni, mert sokan megpróbálnak éket verni Jézus és Pál közé, de nem lehet. Az apostolok alapkövek, amelyek a sarokkőhöz illeszkednek. Az apostolok ugyanazt tanították, mint Jézus, csak talán másképpen fogalmaztak. A megdicsőült Úr tovább is vezette őket olyan kijelentések felé, amelyek Jézus Krisztus földi szolgálatának az idején még rejtettek voltak előttük. Az egész Új Szövetség osztatlanul Jézus Krisztusról szól, hozzáilleszkedik, mint szegletkőhöz. Legyenek azok az evangéliumok, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv, Pál apostol levelei, vagy János, Jakab, Júdás levele. Életünket teljes bizonyossággal és nyugodtan alapozhatjuk az Új Szövetségre. Azért mondtam így, hogy sokan megpróbálnak éket verni Pál és Jézus közé, mert én is belebonyolódtam már olyan vitába, ahol érveltem egy bibliai igével, és akkor azt a választ kaptam, hogy ja, hát ez csak Pál mondta, ezt nem Jézus mondta, ez csak Pál mondta. És akkor el kellett magyaráznom, hogy nem, mert a teljes Szentírás Istentől ihletett, és alkalmas, ugye ismerjük a folytatást, alkalmas a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes és felkészített legyen az Isten embere. A teljes Szentírás Istentől ihletett. Nem csak Jézus szavai, hanem Pál szavai is. Mert Pál ugyan ember volt csupán, de amit mondott, és ami bekerült a Bibliába, az mind Isten szava, mert Isten ihlette. Nyilván voltak Pál apostolnak olyan beszédei, sőt, még olyan levelei is, amelyek nem kerültek bele a Bibliába. Nyilván Isten nem tartotta fontosnak az abban lévő eligazítást, vagy üdvözleteket, vagy más bizonyos kérdésekről szóló elmélkedését Pálnak, hogy ezt beemelje az Új Szövetségbe, mert nem ő ihlette ezeket a mondatokat, ezeket a verseket, hanem azokat Pál a saját bölcsességéből elmondta, elmagyarázta, de nem kerültek bele a Bibliába. Ami viszont benne van a Bibliában, ott teljesen egyenértékű, hogy Jézus Krisztus mondta-e, Pál apostol mondta-e, Péter, vagy Jakab, vagy János, vagy Júdás. Mert a Bibliában csak az van benne, amit Isten szent lelke ihletett. Tehát életünket nyugodtan alapozhatjuk az Új Szövetségre, csak az a kérdés, hogy megtesszük-e ezt. Nem mondjuk-e sok tanításra, hogy idejét múlta, korhoz kötött, ma már nem érvényes? Például, amit Jézus és Pál a válásról és újra házasodásról, vagy a hitetlenekkel való felemás igáról beszél, azon a mai 21. századi hívő emberek olyan gyakran és olyan könnyen túllépnek, minthogyha ezek már nem lennének fontosak. Olyan sokszor van az, hogy valaki szilárd meggyőződésből leteszi a garast a Biblia kijelentése mellett, aztán amikor majd róla lesz szó, akkor már nem lesz olyan határozott. Mert róla van szó. Nyugodtan alapozhatjuk az életünket az Új Szövetségre, de megtesszük-e ezt? Aztán a másik, amiről ír Pál apostol, az a próféták alapköve. Hozzá kell tennem, hogy a legtöbb tudós az új szövetségi prófétákat érti ez alatt a kifejezés alatt. Például Barnabásról mondja az ige azt, hogy ő próféta volt. De én úgy gondolom, és amikor készültem, akkor erre is találtam utalást kommentárban, hogy az újszövetségi próféták mégsem voltak annyira jelentősek, mint az apostolok, és amikor itt alapozásról beszél az ige, akkor az apostolok esetében ez teljesen érthető, de az újszövetségi próféták esetében ez kevésbé lenne érthető, mert egy-kettőről tudunk például Agabosról, aki megjövendölt egy éhínséget, vagy megjövendölte Pálnak a fogságát, tudunk Filipp evangélista 4 lányáról, akik profétáltak, de én úgy gondolom, hogy azért hitünk alapköveiként őket kevésbé említhetnénk meg. Tehát van olyan magyarázó, és én is inkább erre hajlok, aki az ószövetségi profétákat érti a proféták kifejezés alatt, sőt, szélesebb értelemben magát az egész Ószövetséget. Hiszen az Ószövetség is Jézusról szól, hozzá illeszkedik, mint sarokkőhöz. Ha nem is említi az Urat név szerint, hiszen nem említheti, mert Jézus Krisztus születése előtt 400 évvel már befejeződött az Ószövetségi könyvek írása, de mégis amikor Mózesről a zsidókhoz írott levélben olvasunk, azt olvassuk, hogy Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Vagy Pál írja a korintusi első levélben, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Vagy gondoljunk az Ézsaiás 53-ra, ahol Ézsaiás úgy írja le Jézus Krisztus szenvedését, kereszthalálát, váltsághalálát 700 évvel Krisztus előtt, minthogyha ott lenne a keresztövében. Hát az ő proféciája nem illeszkedik a sarokkőhöz? Hát hogy ne illeszkedne? Nem tudta Jézus Krisztusnak a nevét, csak az Úr szenvedő szolgájáról beszélt, de amit elmondott Jézusról, amit elmondott az Úr szenvedő szolgájáról, az teljes egészében Jézus Krisztus története, szenvedése és halála a kereszten. Ugyanúgy Jézushoz illeszkedik az Ószövetség is, mint az Új Szövetség, csak másképpen, vagy így is mondhatnám, hogy más dimenzióban. Az Ószövetség és az Új Szövetség olyan, mintha a síknak a két koordinátája lenne. Másképpen illeszkedik az Ószövetség és az Új Szövetség a sarokkőhöz. Nem csak egymás után vannak ezek a nagy részei a Bibliának, hogy előbb az Ószövetség, aztán az Új Szövetség, hanem egy kicsit olyan, mintha az X és az Y tengelyt feszítenék ki. És megint csak el kell mondanom, hogy Úgy, mint ahogy az előbb szóltam arról, hogy sokan megpróbálnak éket verni Pál és Jézus közé, ugyanígy el lehet mondani, hogy sokan megpróbálnak éket verni az Ószövetség és az Újszövetség közé. Az Ószövetség, az a zsidó bibliája. Nekünk semmi közünk nincsen hozzá. Hányan vannak olyanok, hát nem a testvérek közül, akik úgy beszélnek Jézusról, hogy hát igen, tulajdonképpen Jézus magyar származású volt. Ő ugye a pártus herceg. Az Ószövetség istene az haragvó isten, az Újszövetség istene a szerető isten. Akik így beszélnek, semmit nem értenek az egészből. Nekünk ugyanúgy kell az Ószövetség, mint az Új, hiszen a kettő együtt szolgáltatja az épület alapját, ahogyan kiterjednek két irányban, de a sarokkő maga Jézus Krisztus. És hogyha az apostolok és a proféták alapkövéről beszélünk, akkor ezt, ahogy az előbb is mondtam, lehet úgy érteni tág értelemben, hogy itt az Új Szövetségről és az Ószövetségről van szó, azaz a teljes Bibliáról. Tehát a sarokkő Jézus Krisztus, de hozzá illeszkedik egy alap, ami szintén életünknek, hívő életünknek az alapja, és ez az alap a Biblia, Isten írott igéje. Jézus Krisztus a testélet ige. A Biblia az írott ige. Mindkettő életünk alapja, hiszen elválaszthatatlanok egymástól. A sarokkőnek vagy szegletkőnek nincs értelme a teljes alap nélkül. És a teljes alap nem állna meg a szegletkő nélkül. És hogyha már van alapunk, akkor lehet építkezni fölfelé. Ez a harmadik dimenzió, fölfelé. Egyéni életünk is erre az alapra épül, de a gyülekezet is erre az alapra épülhet föl. Ha Jézusra alapozzuk az életünket, akkor kapcsolatba kerülünk az apostolok és proféták alapkövével is. És megfordítva, ha az apostolok és proféták alapkövére építünk, akkor Jézusban illeszkedik egybe az egész. Mit jelent gyülekezetünk életét az apostolok és a proféták alapkövére építeni? Elsősorban azt jelenti, hogy például az ige hirdetések sorozatában ne billenjen el az arány túlzottan sem az Ószövetség, sem az Újszövetség felé. Hogy egyéb gyülekezeti alkalmaink, a bibliaórák, a réteg alkalmak, a női, férfi, ifjúsági órák, mamakör, családos, tervezett, családos alkalom, vagy a házi csoportok egyféleképpen alapozzanak az Újszövetségre és az Ószövetségre, hogy a szolgálati ágak, a misszió, a gyülekezetépítés, a hittanoktatás, a diakónia gyakorlata, példái és megvalósítása gyökerezzen az Ószövetség és az Újszövetség gyakorlatába és példáiba. Például ahogyan Mózes vezette Isten ószövetségi népét határozottan, ugyanakkor alázattal. A feladatokat megosztva, ahogyan apósa tanácsolta neki, hogy nem bírod ezt a rengeteg munkát, oszd meg másokkal a feladatokat. És így a 70 vén szintén kapott feladatokat, és csak a legnehezebbeket kellett Mózes elé vinni, a legnehezebb problémákat. Vagy ahogyan Pál apostol figyelemmel kísérte az összes gyülekezet életét, bőséggel tudunk meríteni, mind az Új Szövetségből, mind az Ószövetségből. Egyiket sem túlhangsúlyozva, noha tudjuk, hogy mi már az Új Szövetség népe vagyunk. És mit jelent egyéni életünket az apostolok és proféták alapkövére építeni? valami hasonlót, vagyis, hogy az igével való élésünket, imádságunkat, szolgálatunkat egyaránt mérjük az Új Szövetséghez is, és az Ószövetséghez is. Ezért tartom jó mankónak a bibliaolvasó kalauzt, mert van egy új szövetségi ige szakasz, és van egy ószövetségi ige szakasz, és ezek egyaránt meghatározzák a mindennapjainkat. Mondhatnám azt is, hogy bűnbánatunk legyen olyan, mint Dávidé az 51. Zsoltárban. Hitünk védelmében legyünk olyan bátrak, mint István vértanú, és sorolhatnám tovább az ószövetségi és az új szövetségi példákat egyaránt. De, és talán inkább ezt kellene még inkább újra és újra hangsúlyozni, hogyha Szentírás nekünk a Szentírás, és nem csak az elveinknek, nem csak a hitünknek, nem csak, hogy mit gondolunk Istenről, mit gondolunk a világról, mit gondolunk saját magunkról, nem csak ennek az alapja legyen Jézus és a Biblia elválaszthatatlan egységben, hanem a mindennapjainknak, a döntéseinknek, amikor a mi életünkről van szó, amikor egy hívő lány, aki már esetleg 25-30-35 éves férjhez akar menni, akkor a Bibliára alapozza az életét, és ezt a kérdést, hogy férjhez megy, vagy nem. Ne az a vágya irányítsa, hogy hát most már elröpült az idő, férjhez kellene menni, hanem a Bibliára építsen, hogy ne legyen felemás igába, ne menjen bele felemás igába. És ugyanezt, ahogy mondtam is az előbb már, a válásról, az újraházasodásról, annyi tanítása van a Bibliának, Ószövetségnek, Újszövetségnek egyaránt. Ne tegyük azt, hogyha másokról van szó, akkor fontos számunkra az, amit a Biblia mond, de hogyha magunkról van szó, akkor már kevésbé fontos, akkor már megtaláljuk a kibúvót, a kiskaput. Őszintén, alázatos szívvel, Isten iránti bizalommal és békességgel építsük az életünket a teljes Szentírásra, olyan egyszerűségben, ahogyan előttünk áll. Nem kell azt túlbonyolítani, nem kell azt túlmagyarázni. Ott van világosan a Bibliában. Ott vannak az alapelvek. Vajon erre építjük-e az életünket? Vajon tényleg a mindennapunk is ezt tükrözi? Csak akkor lesz egészséges a hitünk és az életünk, ha az apostolok és a próféták alapkövében felismerjük a sarokkőhöz való illeszkedést, hogy a teljes Ószövetség és a teljes Újszövetség Jézus Krisztusra mutat. Ő az alapkő. Őrá kell építenünk. De Jézus nincs meg az apostolok és a próféták alapja nélkül, mint ahogyan az apostolok és próféták nincsenek meg Jézus Krisztus nélkül. És a mi életünk épülete erre az alapra épüljön. Adja Isten, hogy ilyen lehessen az életünk. Amen. Úrunk Istenünk, megvalljuk előtted, hogy sokszor eltévedünk. Valami elfedi a mi szemünket, amikor a saját életünkre kell tekinteni. Valahogy a mások szemében észrevesszük a szálkát, és a magunkéban pedig gyakran még a gerendát sem. Olyan tehetségesek vagyunk a te ígéd kimagyarázásában, hogy miért nem vonatkozik az ránk, ami pedig ránk vonatkozna. Olyan sokszor megpróbálunk válogatni, kijátszani egymás ellen igéket, hogy azok mellett dönthessünk, amelyek kedvesebbek a szívünk számára. Úrunk, bocsáss meg ezt nekünk, és ments meg ettől bennünket. Ajándékozz meg tiszta és egyszerű hittel, amely szikla szilárdan rád alapozódik. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak a te személyed az, akire nekünk építenünk kell, hanem adtad segítségül a teljes szentírást, hogy a kezünkben legyen, hogy rajta keresztül ismerhessünk meg téged, hogy te szólhass hozzánk az igén keresztül. Köszönjük, hogy így illeszkedik egybe ez az alap, te benned, mint szegelet kőben. Köszönjük, hogy így szilárdítottad meg, és így tartod a teljes alapot, és magát a teljes épületet, mert így lehet teljes az alap. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket arra, hogy nem velünk kezdődik a hit, hogy ne legyünk gőgösek, fennhéjázók, hogy alázatosan meglássuk a másik hitében mindazt az értéket, amely talán nagyobb, mint az a hit, amit saját magunknak tulajdonítunk. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk alázatot és békességet. Add, hogy a teljes alap lehessen egyéni életünknek és gyülekezetünknek is alapja. Vezess bennünket, Urunk, és építs bennünket, amíg csak el nem érkezünk a zárókő felhelyezéséhez. Urunk, így szólj majd hozzánk egész héten. Könyörülj rajtunk, hogy a te igédet értsük és szeressük. Ajándékozz meg bennünket engedelmes szívvel. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, holnap a falak építéséről lesz szó, ezen belül is a gyülekezetről. A sorozat vasárnap úrvacsorával fog zárulni. Az áldás kérése előtt énekeljük a 392-es számú dicséretünket, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épül fel lelki temploma. Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt, megváltva drága vérén a váltságban hívőt. Kihívott minden népből egy lelki népet így, kit egy úr egy keres, egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, és egy terített asztal ad néki új erőt. A világ fejedelme feltámad ellene, vagy hamis tudománytól gyaláztatik neve. S amíg egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virasztói kérdi, meddig az éjszaka. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulásért és békéért tepet. Míg látomása egykor nincsen beteljesül, s a győzedelmes egyház Úrával egyesül. A három egy is már itt a földön egy, s az üdvözült sereggel egy nép és egy sereg. Ó, mi áldott reménység, hogy időnk lejár, te boldog szenteiddel fennállad béke vár.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen.